Én nem tudom azt, hogy Magyarország a NATO-tól milyen bizalmas információkat kap, de az a tény, hogy Magyarországon az orosz kémek grasszálnak, ellentétben, hogy az összes többi NATO ország kiutasította ezeket a gyanús embereket. Tehát ez teljesen egyértelmű most már. Nem az, hogy Magyarország egyfajta inka politikát folytatta a nyugat és a kelet között, hanem Magyarország szinte nyíltan letette a voksot Putyin mellett, Oroszország győzelmét kívánja.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Lampi Ágnes vagyok. Külpolitikával fogunk foglalkozni, nem véletlenül, mert hogy Budapesten tartották az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját, és ezen nem csak az EU-s, hanem a legtöbb európai ország vezetője itt volt, 47 európai ország állam és kormányfőjét hívták meg. Itt úgy fogalmaztak a szakértők, hogy a méretében nagy, de inkább szimbolikus rendezvény volt, hogy az EU jelenleg is reménybeli tagjait összefogja, és a problémákat átbeszéljék, kibeszéljék a vezetők, és utána pedig pénteken az uniós állam és kormányfőkből álló Európai Tanács informáló ülése zajlott, nem is akárhol, méghozzá a Puskás stadionban. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Magyarország történelmének legnagyobb diplomáciai eseménye volt itt Budapesten, a nagyobb jöttek hozzánk, Budapesten a világ szeme, és egyébként az esemény némi hezitálás után nem bojkottálta egyetlen EU-s ország sem. Úgyhogy nagyon sok minden történt, Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel, rakjuk helyre az eseményeket, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Sokkal jó napot kívánok!
Kezdjük már egy picit máshonnan, méghozzá Amerikában és hát Donald Trump győzelmével, nem véletlenül, mert hogy a kettő esemény tulajdonképpen most majd, hogy nem összefüggött sok tekintetben, azért gondoltam, hogy onnan kezdjük. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy mindenki tudja, hogyha 2020-ban Donald Trump nyert volna az Egyesült Államokban, akkor ez a lidérces két év nem lett volna, és nem lett volna háború. A fronton a helyzet nyilvánvaló, katonai vereség van, és hogy az amerikaiak ki fognak szállni a háborúból. Kezdjük már innen, hogy ez mit gondol, hogy ez így lesz-e tényleg, és hogy akkor majd utána innen csatlakozzunk a Budapestre, mert hogy ez nagyon-nagyon sok tekintetben meghatározta az itteni eseményeket.
Hát úgy látszik, hogy én tudatlan vagyok, vagy pedig egy senki vagyok, mert én egyáltalán nem gondoltam azt, és ma sem gondolom azt, hogy a lidérc nyomás volt az elmúlt négy év. Persze sok baj volt vele, és sok mondjuk véres esemény tört ki, nem csak háborúk, hanem merényletek, de hát az aztán biztos, hogy cáfolható, és azt talán a mai események is fogják bizonyítani, hogy a háborút nem Amerika robbantotta ki, és nem azért volt háború, mert már Trump nem volt elnök. A háború teljesen egyértelmű, hogy az orosz agresszió, Putyin robbantotta ki, és ugye állandóan halljuk azt, hogy vannak a háborúpárti gaznyugat, és vannak van a békepárt, a békepárt szóra én 50-es évekből emlékszem, de tehát ma két háborúpárti országot ismerek, Oroszországot és Észak-Koreát, mind a kettő a nemzetközi jogot megsértve háborút folytat egy szuverén, független állam ellen, és ami ráadásul Oroszország garantált területépségét 94-ben.
És mit gondol, hogy az amerikaiak ki fognak szállni a háborúból? Ez ilyen egyszerű, és ha igen, ez hogy történhet meg?
Hát ugye először is ugye itt arról hallottunk éveken át, hogy 24 óra alatt véget vett. Hát ugye most van egy kis lauf, van egy kis türelmi idő, mert csak január 20-a után lesz Trump az Egyesült Államok elnöke. Az alatt is megtörténhetne egy, nem is hogy béke, de egy fegyvernyugvás Trumptól teljesen függetlenül, de sem attól tartok, őszintén félek ettől, hogy sem január 20-áig, sem utána nem lesz béke Ukrajnában. Ha tévedek, nagyon boldog lennék persze. Elsősorban azért, mert a szerencsétlen ukrán nép, ukrán ország romba dőlt már részben, és ez csak folytatódik, mennyi ártatlan ember, nem katona, civil lett az áldozata ennek. Tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet békét teremteni? Na most ez nem Trumpon múlik. Trump tehet egy kísérletet, minden bizonnyal mondjuk nagyobb nyomatéka lenne egy amerikai kezdeményezésnek, mint a magyar miniszterelnök úgymond béke missziójának, de hát ahhoz, hogy nem csak egy béke, hogy fegyverszünet legyen, ahhoz arra van szükség, hogy vagy mind a két fél kimerüljön, vagy mind a két félnél fölülkerekedjen az, hogy jobb lesz most abba hagyni ezt, mint folytatni. Na most ugye arra számítanak sokan, hogy nem is különösen Trumpban bízók, hogy ő majd egyfajta zsarolással véget vet ennek, vagyis hogy azt üzeni Zelenszky elnöknek és Ukrajnának, hogy ha nem hagyják abba, mint a védekezést, ha nem törődnek bele abba, hogy a területük 20%-át elveszítik, akkor leállítom az amerikai támogatásokat. Hát először is nem csak Amerika támogatja Ukrajnát szerencsére, amellett ugye ezek a támogatások részben kongresszusi döntésen alapulnak, amit nem valószínű, hogy könnyű felülvizsgálni, és kérdés egyáltalán akarja. Tehát az én itt két lehetőséget látok, vagy két esélyt látok, vagy az, hogy valóban Trump tesz egy ilyen ajánlatot, és Putyin ezt elfogadja, és kelletlen Ukrajna is elfogadja, már csak azért is, mert akkor nem számít a jövőben hosszú távol az amerikai támogatásra. Vagy pedig, és ez talán kevésbé hangzik valószínűleg, de Trumpot valamennyire ismerve az ő kiszámíthatatlanságát, ha megteszi ezt az ajánlatot, amit nevezhetünk akár méltányos, vagy legalábbis egy reális ajánlatnak, és ez Putyin elveti, hiszen Putyin nyíltan érdeti, hogy ő sokkal többet akar, sokkal nagyobb területet, mint ő, amit eddig elfoglalt, sőt, hát azt is, hogy Ukrajna szűnjön meg, egy független állam lenni, legyen egy másik Belarus. Most, hogyha Trump ezen megdühödik, hogy az én jó, szép ajánlatomat Putyin nem fogadt el, akkor arra is képes lehet, hogy akkor meglátod, hogy mi a következő, és akkor engedélyezi a további, nem csak hogy további fegyverszállításokat, hanem azoknak a fegyvereknek a maximális kihaknázását és használatát, amelyek azért fordulatot hozhatnak a háborúban.
Hogy kanyarodjak már akkor ennél a pontnál Budapestre, mert hogy itt is ugye itt a nagyon sok szó esett a háborúról, Trumpról, és hát ugye itt volt Zelenszky elnök is, és tartott egy sajtótájékoztatót, és össze is vágták ezt Orbán Viktor sajtótájékoztatójával, hogy beszéltek a tűzszünetről, mert hogy Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy a tűzszünet az első, és ez a legfontosabb, és minden utána következik, ezt régóta mondja. Igen. Ehhez képest Zelenszky azt mondta, hogy önmagában tűzszünetről beszélni teljesen értelmetlen, és tulajdonképpen Orbánnak célozva sok mindent mondott, megjegyezte azt is, hogy olyan ember javasolja ezt, aki nem akarja Ukrajnát a NATO-ba, és ugye az oroszok ölelésében van régóta, úgyhogy ilyesmik elhangzottak ezzel kapcsolatban, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért volt egy ilyen jellegű összekapcsolódás kettő között, mert nagyon érdekes, hogy biztos látod, hogy amikor megérkezett, és erről majd akarok is beszélni, hogy amikor megérkezett, akkor látszott, hogy elég hűvös a kapcsolat kettejük között. Magyarán, hogy jön a képbe itt ez az egész ügy, és hát nyilván Orbán szerepe ebben az egészben, ha van egyáltalán.
Igen, hát akkor én is visszakanyarodnék ahhoz, amit előbb mondott, hogy volt szó bojkotról is, hogy esetleg nem jönnek el, vagy legalábbis sokan alacsonyabb szinten képviseltetik magukat. Engem nem kérdeztek meg erről, de ha valaki megkérdezett volna, nem tanácsoltam volna.
A bojkottot?
A bojkottot, igen, mert azzal semmire nem megyünk. Egy választási bojkottal sem megyünk, akkor még könnyebben győz az az erő, amelyiket mondjuk hát nem tartjuk jónak. Tehát ez pontosan alkalmat arra, hogy a magyar miniszterelnök, vagy esetleg még a szlovák is, szembesüljön azzal, amit úgy is tud, de most akkor személyben mondhatják. Hát olyan könnyű dolgokat lehetne személyre vetni, ahogy egyébként Strasbourgban is ez már megtörtént, hogy hát ki a háborúpárti, aki háborút kezd, és aki a háborút folytatja. Ukrajna nem akar háborúzni, és Egyesült Államok sem akar, hát Magyarország sem akar természetesen, az Európai Unió sem. Tehát itt Orbánnak újra szembesülnie lehetett, és gondolom, hogy szembesült is azokkal a rangos vezetőkkel, nagyhatalmi vezetőkkel, NATO főtitkárral, akik teljesen világosan ki tudják fejteni az, hogy micsoda logikai hiba van a magyar miniszterelnök szavaiban, gondolkodásában. És különösen az, hogy most említette is valóban, hogy Zelenszky is itt volt. Hát ő, ha bojkott van és nincs itt Zelenszky, akkor lehetett volna könnyen folytatni az, hogy Ukrajna itt el háborút akar, és Ukrajnának kellene engednie. Itt pedig viszont azért Zelenszky elmondta azt, ami evidens megint, de azért, hogyha ezt személyben mondják azoknak a magyar vezetőknek, akik eddig egészen más beszéltek.
Nem csak ugye, bocsánat, hogy szavar, csak ugye azt láttuk itt, és két dolog ehhez, hogy amikor a békemisszió zajlott, akkor azt úgy fogalmaztak Európa vezetői, hogy ez a vörös vonal, és ezt átlépte Orbán Viktor, és valóban Brüsszelben is úgy inicializott rá, arról beszéltek, hogy senki nem áll szóba, most már Orbán Viktorral elszigetelődött, és hogy ez tulajdonképpen őt bezárta, és Oroszországhoz kötötte. Aztán utána ugye Grúziába is elutazott, ugye ebből is komoly nemzetközi feszültségek voltak, és ennek ellenére most egyébként a Fidesz ezt kommunikálja is, hogy hát oké, hogy ez van, de hát nézzük már meg, hát mindegyik tulajdonképpen európai vezető itt volt Budapesten. Hát, szóval hogy jön ez össze?
Én azt mondom, hogy bizonyos értelemben ezek a vezetők nem Magyarországra jöttek, hanem az Európai Unió pillanatnyi soros elnöke országába.
Ez éppen most Budapest, és ezért?
Igen, ez egy lefutott dolog volt, hogyha Orbán a leglojálisabb NATO tag és Európai Uniós tag lenne, akkor is lett volna így, mert ugye szó volt róla korábban, hogy esetleg ezt a soros elnöki posztot ezt elveszik, tehát erre nincsen sem precedens, és ez nem fogadták el igazán nagyon helyesen. Tehát ez nem egy kétoldalú kapcsolatnak a jele, és ha azt mondjuk, hogy vagy valaki azt kérdezi meg, hogy hát hol van itt az elszigeteltség, ahogy hallom is, látom is a kormány médiában, hát az elszigeteltséget az bizonyítja, hogy kik azok, akik fogadják a magyar miniszterelnököt, kihez jár ő el. Jó, Párizs egy kivétel, annak egy...
Épp ezt akartam mondani, hogy itt van Párizs, oka. Igen.
Az is egy megoldás, vagy és egy lehetőség, hogy valaki mondjuk a kedvességgel próbálja valakit meggyőzni arról, hogy nincsen igaza. Úgyhogy láttam, hogy itten meg is ölelték egymást Macronnal, de Macron találkozott, ugye
Magyar
nem csak,
Péterrel
hogy
is.
És nyilván beszélt Zelenszkijjel, sőt, Magyar Péterrel is találkozott Macron, úgyhogy ez a kettő azt hiszem, hogy ellensúlyozza egymást.
Na ugyanakkor viszont itt volt Ursula von der Leyen, ugye vele is találkozott, és az ember felidéz, hogy mi történt néhány héttel ezelőtt. Na, hát ott azért nagyon komolyan összezűrdültek.
Egy oldalon tájékozott magyar közösség is azért kellene, hogy meghökkenjen kicsit, hogy az a Ursula von der Leyen, akit a plakátokon kiplakátíroztak, hogy most már nem is Soros, hanem ő az ellenség, ő az ördög, és Orbán még meghajlással fogadja, már nem próbált neki kezet csókolni, mert ez nem szokás, ő itt depuszit sem volt, pedig hát régen ma is az Európa vezetők itt puszilkodnak az asszony politikusokkal általában. Szóval ő azt láthatta a magyar társadalom, hogy igenis welcome ez az asszony, és nem jó, hát gondolnak róla, amit akarnak az orbáni körök, de nagyon fontos személyiség, annak ellenére, hogy mondjuk jól kiosztotta őt a legutóbbi Európai Parlamentben.
Igen, ezért kérdezték sokan, vagy tették fel a kérdést, hogy hogy van ez a politikában, hogy néhány héttel ezelőtt valóban jól kiosztották, meg hát Orbán Viktor is, most pedig, ha nem is szívélyesen, na de mégis eljöttek, beszéltek, és úgy tettek, mintha mi sem történt volna.
Ez a diplomácia, hogy lehet a legkeményebb szavakat is mondani, de udvariasan, bizonyos formákat betartva. Én nem szeretem az utódaimat bírálni, de hát sajnos azt kell mondanom, hogy amit a mai magyar külügyminiszter tesz, az annak az ellenkezője, amit bármely, nem csak demokrácia, bármely normális politikát folytató ország tesz, barátokat szerezni, megnyerni szövetségénkeseket. Itt pedig azt látom, de ez már sajnos itt sok-sok éve van, hogy a magyar külpolitikát irányító előszeretettel hülyézi le, idiótátnak mondja a vele nem egyetértőket, tehát nem, hogy barátokat szerez, hanem ellenségeket gyárt.
Mondjuk ehhez képest volt egy érdekes jelenet, csak egy kis színes, igen. És kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondol, hogy a román államfőt nem tudom, hogy látta-e, hogy mi történt, hogy miután ugye folyamatosan jöttek a különböző politikusok, diplomaták, miután kiszállt az autóból, ugye Orbán Viktor ott állt és várta, igen, és szerette volna fogadni, és hátat fordított neki, és ugye legalább itt mérték, volt, aki megmérte, legalább 20 másodpercig, 20-25 másodpercig háttal állt neki. Ez egy ilyen furcsa jelenet volt, ebből lehet bármilyen következtetés levonni, vagy ne próbáljunk meg vele magyarázni egy ilyesmivel.
Én szeretek jó szemű lenni, és mondhat, és föltételezhető, és ez véletlen volt. Ugyanakkor hát azért ilyen véletlennek nem szabadna megtörténni, már csak éppen az említett diplomáciai udvariasság miatt. Úgyhogy az is lehetséges, hogy ugye itt Magyarországon minden külpolitika a belpolitikát szolgálja. Tehát, hogy azoknak a magyar állampolgároknak, akik ma is Romániát, hát ha nem is ellenségnek tekintik, de hát legalábbis nagy antipátiával tekintenek rá, azoknak ez biztos tetszik, hogy na, máskor is ott, hogy na, jól oda mondanak neki, de ebből semmi jó nem származik. Tehát én tételezzük fel, hogy ez valamilyen véletlen volt.
Valahogy félrement itt a...
Igen.
Na nézzük már akkor még egy dolog magával a két eseménnyel kapcsolatban, az időzítése is, ugye egy ilyen dupla csúcs találkozó volt ez tulajdonképpen, és ez volt az első olyan alkalom, és ezt is nagyon sokszor kiemelte Orbán Viktor mindenféle módon és formában, hogy tulajdonképpen az európai vezetők így ilyen formában itt találkoztak Budapesten, reagáltak sokan az Egyesült Államok elnökválasztásának az eredményére, és ez tulajdonképpen Orbán Viktor ki is használta. Ez mennyire jön most jól neki, ez az egész helyzet, ami itt volt, ugye Trump győzelme, illetve most ez a budapesti esemény.
Jó, hát ez föltétlenül pillanatnyilag jól jön neki, megint csak elsősorban belpolitikailag, mert ő Orbánnak a demokráciák részéről történő megítélése egy semmit nem változik ettől. Még attól sem, hogy a nép, ugye most bocsánat, nem népstadion, ami a Puskás stadionban volt, hát Magyarországon nincsen elég reprezentatív épület.
Ezt akartam is kérdezni, hogy mit gondol, hogy miért igen, oda
miért hát én megütköztem ezen, mert ugye a legutóbbi 2011-es magyar csúcson Gödöllő volt. Gödöllői királyi kastély egy gyönyörű, és éppen vitáztam is valakivel a közelmúltban, hogy hát ott nem fértek volna el. Hát látva ezt a rögtönzött, nem tudom, hevenyészett termet, semmiképpen sem nagyobb, mint amennyi a Gödöllőn lett volna egykori Lovardában. Tehát nem, ezért azt gondolom, hogy erre azért esett a választás, vagy azért építették, nyilván nem is csekély költséggel ezt az egyszeri alkalomra, hogy mert a stadionokat, én úgy látom, ezek Orbán Viktor miniszterelnöknek a piramisai, amely egy embernek a dicsőségét van hivatva hirdetni, ugye milliók egy miatt, ugye a madácsot idézve, és hát ugye tudjuk, hogy én meg is értem, hogy valakinek van szenvedélye, a miniszterelnöknek a futball a szenvedélye, nekem a sísport mondjuk a szenvedélyem, úgyhogy ez rendben van, de hogy erre mennyi pénzt költ.
Na jó, de ön sem egy hűtében tartotta ilyen értelemben, most csak viccelek természetesen, igen. Beszéltünk itt az előbb erről, tehát nyilván lett volna lehetőség. Ennek egyébként diplomáciában van bármi jelentősége? Foglalkoznak ezzel egy ilyen szintű, amikor ilyen szintű vezetők ilyenek, vagy ennek nincs jelentősége?
Nem minden részvevő, de biztos, hogy lesztek, vagy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát mi egy futballstadionban, hát nincs itt más hely. Szóval úgyhogy biztos, hogy ez ha nem is megütközés keletett, de feltűnt mindenkinek. Tehát van, aki azt mondja, hogy nagyszerű, ez mutatja, hogy milyen remek a magyar futball, hogyha nem az eredményekben, akkor legalább a stadionban.
Na nézzük már akkor a beszédeket, meg hogy tulajdonképpen mi következik most ebből a helyzetből, vagy mi nem. Orbán Viktor a megnyitó beszédében ugye újra elmondta egyébként, amit már korábban többször, hogy a helyzet, amiben Európa van, nehéz, veszélyes, és hogy együtt, mármint az európai országok együtt erősebbek lehetnek, mint külön-külön, ez is egy érdekes szempont, ugye. Meg kell vizsgálni, hogy hasonló irányba keressük-e a válaszokat, szóval tulajdonképpen ezeket a mondatokat ismételt el, és utána következett zene elnök, és sokan felvetették azt, hogy az ő beszédét utána nem közvetítette, ugye sem Orbán Viktor Facebook oldalán, ameddig korábban ugye live-ban vetítette, utána a közmédia sem, és utána kikerült nyilván a közösségi médiára, meg Zelenszkijének az oldalára. Ennek mi lehet a háttér, és akkor majd nézzük utána a tartalmat is.
Igen, hát ha az elmúlt 2-3 hétben nem történt volna egy olyan nyilatkozat, ugye, kormányhoz közel álló személyek részéről, hogy hát az 56-os forradalom és szabadságharc az tulajdonképpen egy hiba volt, mert nekünk nem kellett volna elkezdeni, de ha már elkezdtük, én is ott voltam kezdetben, akkor abba kellett volna rögtön hagyni, ahogy megjelennek itt az orosz páncélosok az utcán.
Ugye itt Orbán Balázsnak a
nyilatkozatára. Igen. Tehát úgy mondjuk azért, ez azért Magyarországon ugye elég komoly visszhangot keltett, és Zelenszkij tudatosan, vagy nem tudatosan, de erre, hogy úgy mondjam, rájátszott, ráerősített mindenképpen, hogy igen, hát Budapesten is bizonyára emlékeznek még azért az orosz tankokra, meg arra a rombolásra, amit itt végeztek Budapesten, hát ők pedig mostan tapasztalják nap mint nap, én hozzátenném, hogy annak a sokszorosát, mert hát Budapesten, Magyarországon a 13 gyönyörű nap után volt egy hét, mondjuk maximum 10 nap, amíg tartottak a harcok, és utána persze a megtorlás. De hát a pusztítás, a veszteségek, az emberéletekben bekövetkezett veszteség, ez nem mérhető ahhoz, ami Ukrajnában történik. Mindenképpen ez az érzelmekre is kellett, hogy hasson. Én nem tudom, hogy mondjuk a magyar miniszterelnökre hatott-e valamennyire, de minden esetre ezt mondhatnánk, hogy Európa, és lát, egész Európa hallhatta, és bizonyára meghallják. A sajtóban is ez biztos, hogy benne lesz, amiket itt Budapesten mondott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát nem öröm ez, nem egy, sok mindent ellensúlyoz az, hogy újra fölhívja a figyelmet arra, hogy Ukrajna mennyire jogosan várja, kéri a segítséget, és hát pont attól a Magyarországtól, amelytől ez sajnos nem nagyon jön.
Egyébként nagyon érdekes volt, amit mondott, mert ugye kikerült Zelenszkij elnöknek a beszéd, és azt mondta, hogy Oroszország nem azért indított háborút, mert több területre lenne szüksége, hiszen nagyobb területe van, mint bárki másnak a világon, hanem globális hatalomra vágytak. Először Ukrajna, majd egész Európa felett, ahogy volt egykor a Szovjetunió idejében. Mit gondol, hogy ez mennyire lehet reális egyáltalán ez a helyzet értékelés, és azért ezek elég kemény mondatok.
Igen, hát azért, aki Putyin tevékenységét figyelte, mondjuk legalábbis 2007-től, amikor a müncheni híres Verkunde konferencián bejelentette tulajdonképpen az, hogy Oroszország nagyhatalomként vissza akar térni a nemzetközi élet középpontjába. Tehát, és máskor is, ugye, az egy régi szövege, hogy hát a Szovjetunió felbomlása az micsoda tragédia volt. Ebből következik az, hogy hát akkor azt jóvá kellene tenni. És különös, hogyha arra fölhívhatom is a figyelmet, ez sajnos Magyarországon már kevesen emlékeznek, hogy mielőtt ezt a háborút Ukrajna elkezdte, 2001. decemberében lényegében egy ultimátumot küldött a NATO-nak. Mégpedig az, hogy vonuljon vissza, vonuljon ki Közép-Európáról. Hát ugye nem azt mondta, hogy a NATO tagságot, de facto azt jelentette, hogy a NATO infrastruktúráját, vagyis parancsnokságokat, katonai alakulatokat, támaszpontokat mind vonja vissza a 97, vagyis a bővítés előtti állapothoz. Na most hát ugye ezt teljesen érthető, ezt nem lehetett elfogadni. Ez egy olyan visszavonulás lenne, amit semmi sem indokolt, és Oroszországnak semmiféle jogalapja nincs erre. Egyébként, ha itt is eszembe mondani, hogy az a követelés, hogy Ukrajna ne legyen, vállaljon kötelezettséget, hogy nem lesz a NATO tagja. Hát egy szuverén országnak nincs joga megválasztani, hogy milyen szövetséget akar. Én 91 nyara előtt külügyminiszterként szembesültem ezzel az orosz igénnyel, Kviczinszkij akkori külügyminiszter helyettes részéről, akkor az oroszok egy magyar, vagy akkor még szovjet-magyar barátsági szerződésben azt követelték, hogy legyen benne egy kitétel, hogy Magyarországnak nincsen joga olyan szövetségbe belépni, amelyet a másik fél maga ellen irányulónak tekint. Vagyis, hogy vállaljuk, hogy a NATO-ba soha nem lépünk be. Na most hát ugye ez természetes volt, és az Antal kormány visszautasította, mert ez a szuverenitásunknak a feladását jelentette volna. Úgyhogy Ukrajnának, meg Georgiának is, pláne hogyha egy szabad választások lesznek egyszer ott, akkor joga van, ahogy követelték is, vagy kérték 2008-ban, hogy lépjenek be, vegyék fel őket a NATO-ba. És még egy megjegyzésem van, hogy ha a NATO-ba, jó, tudjuk az, hogy miért nem került akkor sor, azért nem került sor arra, hogy ezeket fölvegyék, döntően azért, hogy ne bántsuk Oroszország érzékenységét. amit akkor el is lehetett fogadni. De ha azt mondták, hogy nem érdekel bennünket, hogy mit szól hozzá Putyin, mi igenis fölvesszük ezt a két államot, akkor Putyin nem indíthatta volna meg ezt a háborút, mert akkor a NATO-val kezdett volna egy háborút, ami végzetes lehet, nem csak neki, de mindenkinek.
Hát igen, az biztos, hogy most a politikai helyzet ebből a szempontból is kiéleződött, és az, hogy például itt volt a NATO főtitkár is egyébként, ugye ennek is van jelentősége diplomáciai
szempontból. Kitűnő ember, az a holland fickó.
A holland fickó, igen, úgy Orbán Viktor hívta, igen, így a holland fickó, és ugye ő is azzal kezdte, mindenki Trumpnak gratulált, tehát tulajdonképpen itt Budapesten gratulált mindenki Trumpnak, ugye ezt is felvetették az elemzők, hogy ennek milyen,
hát hogy is a diplomáció.
Diplomácia része, igen. És ugye ő azt mondta, hogy Magyarország fontos és értékes tagja a NATO-nak, és Orbán Viktor tárgyalt is vele, tehát, hogy minthogyha ennek is most ebben a helyzetben lett volna jelentősége, mármint az orosz kapcsolatok miatt, és aztán majd erre visszatérve. Ha már a diplomácia nyelvéről beszélünk, akkor egy ilyen mondatnak most ebben a helyzetben milyen jelentősége
én
van?
Én attól tartok, és ugye történész vagyok, és diplomácia történetet tanítottam 35 éven keresztül a közgazdaság.
Akkor fordítsuk le ezt a mondatot,
igen,
ilyen diplomácia
ez nyelvéről. Egy ilyen ráolvasás, hogy azt mondom, amit szeretnék, azt mondom, amit várnék, hogy Magyarország valóban legyen a NATO-nak egy fontos
megbízható. Mert hogy nem az tagja. Ezek szerint?
Hát nem az, hát ez pláne azok után, amiket itt az elmúlt hetekben láttuk, az úgynevezett békemisszió Georgiában, még szinte meg sem született a választási eredmény, rögtön oda rohanni. Úgyhogy hát ez nem csak a friss jelenségekre alapján mondják ezt, hát én nem tudom azt, hogy Magyarország a NATO-tól milyen bizalmas információkat kap, de az a tény, hogy Magyarországon az orosz kémek grasszálnak, ellentétben, hogy az összes többi NATO ország kiutasította ezeket a gyanús embereket. Jó, a bank az megszűnt, de a bank emberei itt maradtak, ha jól hallja az ember. Úgyhogy tehát ez teljesen egyértelmű most már. Nem az, hogy Magyarország egyfajta inka politikát folytatta a nyugat és a kelet között, hanem Magyarország szinte nyíltan letette a voksot Putyin mellett, Oroszország győzelmét kívánja, és ezek az legutolsó mondatok is tulajdonképpen arra utalnak, hogy hát Oroszországot nem lehet legyőzni. Hát ha mi a legyőzés? Az, hogy a Kremlre nem tűzik ki az ukrán zászlót, ez természetes, ezt soha senki nem gondolta. Ukrajna sem, Zelenszky sem álmodta. És én nem is tekinteném legyőzésnek azt, hogyha Oroszország bármilyen megfontolásból visszavonulna az annektált területekről. Még akkor lehetne akár bizonyos tárgyalásokat folytatni, vitázni, hogy a Krimmel mi legyen, bár hát az is jogszerint nyilván Ukrajna része. Tehát ezek a szavak, hát Amerika is, amikor úgymond Amerika ilyen ellenség volt, és sajnos a magyar kormányfő ezt a szót is használt, hogy Amerika ellenség, nem állandóan, de kicsúszott a száján. Ugye akkor is azért az itt ugyancsak, hát ugye sokszor egyesek részéről ugye nagyon udvariatlanul kezelt Pressman nagykövet. Ő is mindig azt mondta, minden kritikában elő, hogy igen, Magyarország számunkra fontos ország és szövetséges.
Hát akkor ezeket a mondatokat ilyen kontextusban kell értenünk, milyen ráolvasásszerűen, ahogy fogalmazott.
Úgyhogy tulajdonképpen ez kritika, csak ez nagyon udvarias van.
Egy udvarias kritika. Igen. Na akkor erről is rákérdeztem. Ha már a Orbán Viktor mozgásánál járunk, akkor még egyet hagyj kérdezzek már, mert közvetlenül az esemény előtt, a budapesti esemény előtt, nem is akárhol, hanem Kirgizisztánban járt. Uh-huh. És ott azt ugye kapott egy kitüntetést, a türk világ legfelsőbb rendje kitüntetést kapta meg, és hivatalosan méltatták, hogy Magyarország és a türk államok közti kapcsolatok erősítéséért, tehát kimagasló erőfeszítéseket. Csak azért mondom ezeket a mondatokat, amely lefordítsa ezt, igen, is, igen, hogy ezeket hogy kell értelmeznünk. És utána ugye tartott egy sajtótájékoztatót már itt Budapesten Orbán Viktor, és akkor kérdezték is ezzel kapcsolatban, hogy a Le Monde kérdezte tőle, hogy betartotta az ígéretét, hogy pezsgőt bontaná Trump választási győzelme esetén, és azt mondta, hogy csak részben tudott eleget tenni a fogadalmának, mert hogy Kirgizisztánban érte a hír, és ott a szokásos szerint a vodka készletet kellett megcsapolni, nagy boldogan, közösen örülve ennek a nagyszerű eseménynek. Na most rakjuk már helyre akkor nem csak a vodkát, hanem azt, hogy Kirgizisztán meg ezt a kitüntetést, illetve igen, hogy utána ezt így ilyen formában kommunikálta. Szóval hogy jön ez össze?
Igen, hát ugye az ilyen diplomáciai kitüntetések, azok tulajdonképpen túlságosan sokat nem érnek. Én is kaptam magas kitüntetést Koreában, Dél-Koreában természetesen, nagyon jól esett mindegy, de ez nem, én nem dolgoztam, nem tettem igazán sokat a dél-koreai magyar barátságért, tehát most is mondta, nem érdemeltem meg. Jó, ezt viszont persze mondhatjuk, hogy a kirgiz kitüntetés, ami hát nagyon szép lehet, láttuk
a már türk világ hozzá legfelsőbb rendje.
Igen, hát ugye, na most ilyen szavak, és nem csak maga a kitüntetés neve, amik itt, amik nézett az előbb, hát ezek megint nagyon emlékezetesek a kommunista korszakból. A Szovjetunió és az úgymond baráti országok, azok mindig így beszéltek egymással. Magyarország és Románia is még egy jó darabig így beszélt. Tehát ezek, én inkább mondjuk rosszul hangzásúnak tartom ezeket a egymásnak udvarló magasztos frázisokat. De,
de mit gondol, hogy miért mehetett, vagy miért ment most? Mert ugye nem először ment már
igen.
oda Orbán Viktor.
Hát most megint, ha jó hiszemű vagyok, akkor azt mondom, hogy egy jó vodka partira.
Még az is lehet, mert hogy megcsapolták ugye igen, a vodka készletet.
Igen. Hát, de mondjuk még az sem rossz hiszemű, hogyha azt mondom, hogy hát Magyarország sokat tett arra, hogy a közép-ázsiai valóban ásványkincsekben, szénhidrátban gazdag országokkal nagyon szoros jó viszonya legyen. Ez önmagában véve nem rossz. A keleti nyitást sem tartottam én rossznak, csak voltak félelmeim, hogy azok nem lesznek olyan jövedelmezőek, és ez be is következett sajnos. Na most én bennem mindig is volt egyfajta rokonszenve a közép-ázsiai, a Szovjetunió által elnyelt, bekebelezett ország, mondhatják gyarmat, ezek gyarmatok voltak. Tehát egy felszabadult gyarmat, nagyszerű, üdvözlendő. Az, hogy Magyarország ennyire belépett, vagy megfigyelő a türk tanácsban, hát ezt én túlzásnak tartom.
De milyennek a jelentősége diplomáciai hát, szempontból?
Ez megint annak, amiről előbb szóltam, hogy ez a kelet, nekünk a kelet kell. Van a magyar történelemben is ez a kifejezés, meg nem csak a magyarban, hogy ex oriental lux, keletről jön a fény, de hát mi jön keletről? Még Orbán Viktor hány évvel ezelőtt mondta az, hogy kelet, nyugatról jön a szabadság, és keletről legfeljebb a hidrogén jöhet, vagy a szénhidrogén jöhet, az olaj. Tehát ezek a közép-ázsiai államok nem lettek demokráciák. 91-ben még volt egy halvány esély, hiszen azt hittük, én magam is azt hittem, hogy Oroszországból, ha nem is azonnal, de egy rendesen működő többpárti demokrácia lesz. Ahogy Jelcin elnök és Kozirjev külügyminiszter, akivel nagyon szoros barátságban voltam, ezt őszintén kívánták. És közép-ázsiától is lehetett ezt remélni. És hogyha Oroszország kitartott volna a Jelcin-féle demokratikus irányvonal mellett, és nem vált volna az oligarchák országává, akkor valószínűleg a közép-ázsiaiak sem biztos, hogy olyanok lennének, mint ma.
Uh-huh. Még egy dolog ezen a sajtótájékoztatón, ahol a vodkáról is szólt, utána visszatért Orbán Viktor a háborúra, és azt mondta, hogy a nyugat soha nem határozta meg, hogy mi a győzelem definíciója ebben a konfliktusban, azt sem tudhatjuk, meddig kell harcolni, a Krímet is vissza kell venni, Szevasztopol, Moszkva, mi a győzelem? És ugye próbálták-e sokan értelmezni, hogy mit akarhatott ezzel mondani, mégiscsak egy nemzetközi sajtótájékoztató volt, meg tényleg nagyon sokan idézték minden mondatára, igen, minden szóra odafigyelnek ilyenkor. Ez itt tulajdonképpen mire célozhatott ön szerint, és milyen következménye lesz ennek az egész helyzetnek most, vagy hova eszkalálódhat tovább ez a helyzet, vagy igen, nem eszkalálódhat már?
Hát nem véletlenül mondtam amit pár perccel ezelőtt is, hogy Magyarország letette a voksot Putyin és a kelet mellett.
Tehát ez már nem is kérdés akkor.
Ezt hát látom mondani. Hát ugye ez, mert ugye ez, amiket Orbán itt a sajtóértekezett mondott, ezek fölfoghatók egy költői kérdésnek, amire csak egy felelet adható. Orbán azt sugallta ezzel, hogy hát hogy képzeljük azt, hogy Szevasztopol és a Krím visszakerülhet Ukrajnához. Hát megint az, hogy Ukrajnát vagy Oroszországot nem lehet legyőzni. Tehát igen, hogy mi a győzelem, mi a célja ennek a háborúnak, ezt nem tudom, hogy hát a magyar miniszterelnök jól tudja, az őt lelkesen követők egy része valószínűleg nem tudja, nem gondol ebbe bele, pedig kézenfekvő, és ezt valamennyi mértékadó nyugati sajtóorgánum, média is elmondja, a cél az, hogy Oroszország vonuljon vissza nemzetközileg elismert határaira. És hát úgy, tulajdonképpen még azt is kellene folytatni, hogy fizessen jóváltételt azért a hihetetlen pusztításért. De hát mondjuk ugye a reálpolitika az diktálhatja, hogy ha ez a kedvező fejlemény bekövetkezne, hát az, hogy Oroszország veszik, fizet, az egy nehéz dolog, hanem legfeljebb a külföldön lefoglalt vagyontárgyai alapján lehetne ebből részleges kárpótlást biztosítani Ukrajnának. Én miten magánember vagyok, azt is merem mondani, hogy a Krím esetében is el lehet képzelni valamiféle kompromisszumot. Én meg is írtam ezt 2018-ban, angol nyelven is. Van ilyen, hogy kondominium, hogy két ország egyformán védnökséget vállal egy terület fölött, nyilván széleskörű autonómia, nyelvi jogok. Szóval a Krímnek a többsége oroszul beszélő ember. Én magam is jártam a Krímben ellenzéki képviselőként az Európa tanács küldöttségével. A vörös zászlóval tüntettek éppen. Uh-huh. Úgyhogy ott az ilyen sztálinista hagyományok fönnmaradtak, bár azóta valószínűleg ez változott, és abban sem vagyok biztos, hogy a Krím mai orosz lakossága olyan jól érzi magát az orosz uralom alatt.
És ebből a szempontból egyébként Orbán Viktornak a kommunikációja, a szövegei, és most visszatérve picit Trumpra, meg a háborúra, uh-huh. meg Orbán szerepére ebben az egészben. Ugye azt mondta a péntek reggel a Kossuth Rádió, hogy Trump egy olyan ember, aki utálja a háborút, és hogy...
Ki nem utálja.
És hogy Európa viszont nem tudja egyedül finanszírozni a háborút, és ugye ez nagy kérdés volt, és ezt nagyon régóta mondja egyébként Orbán Viktor, hogy hiába vannak továbbra is olyanok, akik ezt akarnák, de nő azoknak a száma, akik csendben vannak, és azoknak a száma is, akik azt mondják, hogy alkalmazkodni kell, és hogy Trump nem fogja tovább finanszírozni ezt a háborút, és hogy szerinte, mármint Orbán szerint ebből körvonalazódik majd egy új helyzet. Ön szerint ez mennyire képzelhető el, és ebben az egész koncepcióban, mint hogy Orbán Viktor ilyen főszerepet próbálna játszani ebben az egész helyzetben. Ez mennyire hát, ugye, van benne?
Tulajdonképpen hasonló dolgokat már évek óta a háború, majd, hogy nem a kezdetétől fogva, mond a magyar miniszterelnök, amiből nem olvasták ki kellően, vagy kellően sokan, az, hogy ez akkor is ez Oroszország melletti kiállás volt. Mert az, hogy ne finanszírozzuk, vagy tovább ne finanszírozzuk Ukrajnát. Hát ez mit jelent? Az, hogy akkor Ukrajna inkább előbb, mint utóbb kénytelen bedobni a törülközőt. Minimálisan az, hogy beletörődik, nyilván nem jogilag, de de facto, hogy elveszti az említett területének most már talán nem is 20, hanem 25%-át. Úgyhogy kezdettől fogva, aki azonnali tűzszünetet javasolt, az azt jelentette, hogy hát a mai elfoglalt, annektált, mert Oroszország annektálta is a elfoglalt területeket, sőt annál nagyobb területet is. Tehát akkor fogadjuk el, hogy a nemzetközi jog megsértésével, a saját kötelezettségvállalásai megsértésével Oroszország ebben a háborúban elérte célját, vagy legalábbis a céljainak egy jelentős részét. Na most nem tudjuk még, hogy erről már kicsit korábban beszélgettünk, hogy Trump mit fog tenni, de Európának az első reakciója, ha ez bekövetkezne, vagy akkor, hogy...
Mármint, hogyha nem finanszírozza
igen,
tovább.
Igen, vagy akár, hogyha a NATO-val kapcsolatban is ugye megismétli korábbi mondatait, hogy hát nem is olyan biztos, hogy a NATO-nak Amerika tagja kíván lenni. Európának a reakciója, és csak az lehet a józan Európának a reakciója, hogy hát akkor nincs mese, meg kell védeni magunkat, nem számíthatunk eléggé az Egyesült Államokra, tehát igenis fegyverkeznünk kell, és nem adhatjuk föl, mert én nem azt gondolom, hogy Putyin szándéka az, hogyha Ukrajnát így vagy úgy, vagy bekebelezte, vagy legalábbis hát ő teljesen mondjuk hát egy jelentéktelen és gyenge vereséget szemelt országát teszi, hogy akkor mostan meg fogja támadni a NATO-t. De azért tovább mehet könnyen, és akkor itt van egy nagyon komoly
veszély. Ez benne lehet a pakliban, ön szerint?
Nézze, az, hogy egy frontális támadás indít NATO, vagy akár csak mondjuk Lengyelország ellen, ezt elképzelhetetlenek tartom most. De az, hogy mondjuk Ahogy kezdődött az ukrán háború, egyszer csak elkezdik, vagy akkor az első második világháború kezdődött. Hitler elkezdett kiabálni, hogy elviselhetetlen a csehszlovákiai németek helyzete, majd később, mikor ezeket megkapta, akkor a lengyelországi 1 millió német helyzete, ezek nem voltak olyan rosszak. De Putyin is elkezdett kiabálni, hogy Ukrajnában élő oroszok, vagy mondjuk inkább pontosabban orosz nyelvet használók, azokat elnyomják. Jó, lehetett volna nagyvonalú Ukrajna a nemzeti kisebbségevel szemben, azt én mindig is kritizáltam. De lényeg az, hogy Lettországban nagyon jelentős orosz kisebbség, mondhatom, az egykori gyarmatosítók utódai vannak, Észtországban is sokan, tehát egyszer Putyin rájön arra, hogy ezeket elnyomják, ezeknek a helyzete tűrhetetlen, és ugyanúgy úgy Ukrajnába tett, megjelennek kis zöld ruhás, vagy milyen ruhás emberek, gerillák mondjuk, és hát akkor kérik Putyin segítségét, és hát ő nagyvonalúan megadja ezt a segítséget az orosz testvéreknek. Na most erre a NATO-nak nagy dilemmája lenne, és itt a probléma az, hogy azok után azt fogják-e mondani, nem a politikusok föltétlenül, hanem az európai államok közvéleménye, hogy mondjuk Lettországért atomháborút vívjunk.
De ebből a szempontból Orbán Viktornak lehet jelentősége abban, hogy mert ugye sokan mondják, hogy itt ezt az egész egységet, amit Európának képviselnie kell, hogy ebbe úgy beteszi a botot a küllőbe, hogy ebben neki van bármilyen jelentősége, tehát ő meg tud akadályozni ma még dolgokat, vagy döntéseket, vagy hát, ezen már túl vagyunk, mert ugye erre törekednek sokszor.
És ahol vétójoga van, ott bármit meg tud akadályozni. Jó, ezeket a vétókat ki lehet kerülni, vagy drágább, vagy jogilag bonyolultabb módon, de mindenképpen ez több, mint kellemetlen lenne, de nem megoldhatatlan, én úgy gondolom. Inkább azt látom a veszélynek, hogy valóban az európai békét akaró emberek, választók, azt mondják, hogy hát tulajdonképpen az Ukrajna hát nem éri meg hát Ukrajnából azért hát nem volt olyan mintaszerű demokrácia, ott is
hogy elengednék, arra gondol?
Hát szerintem az európai lakosság egy része, talán növekvő része nem érzi azt a szolidaritást, és hát sajnos Magyarországon is sokan nem érzik azt a szolidaritást, amit 56 nemzetének minimálisan kellene éreznie.
Egy gyors kérdés még a végére, amit fontosnak gondolnék, hogy hogyan alakulhat, változhat-e a magyar-amerikai helyzet vagy kapcsolat ebből a szemben. Tudom, hogy igen, nehéz megjósolni, meg sokan kérdezik ezt.
Én szeretek jósolni, de erről már nyilatkoztam.
Igen, a Magyar Hangban olvastam a minap, amit mondod, csak az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban. Most néztem a Pressman nyilatkozatait, és ugye azt mondta, hogy a magyar kormánynak szerencsejáték problémái vannak, mert ha úgy érzi, hogy megnyerte ezt a fogadást, Magyarország szövetségesei észreveszik ezt, és hogy a szerencsejáték problémák következményei már jó ideje halmozódnak, ugye, ahogy Trumpra tette föl Orbán Viktor, és hogy felidézte Pressman azt, hogy az elmúlt 8 hónapban 8 amerikai szenátor volt Magyarországon, és hogy noha mindkét amerikai pártot képviselték, 6 fontos republikánus szenátor is itt volt, akik azért jöttek, hogy ugye beszéljenek, tárgyalnak, és nem sikerült, vagy nem jött össze ez a tárgyalás.
Én magam is találkoztam ezekkel, és hát nekem is mondták, hogy ez egy halatlan.
Ja, találkozott velük. Igen, és tényleg nem találkozott.
Nem találkoztak, nem.
Hát és ennek mi lehetett az ok? Vagy hogy jön ez az egész, és egyáltalán akkor mi következik
ugye,
ebből?
Ez is része ennek a hazárjátéknak, és nem csak ez hazárjáték, hogy egyre emelik a tétet, hanem hogy egyfajta magabiztosság, hogy ez is be fog jönni. Na most pontosan ezek a republikánus szenátorok, én gondolom, hogy nagy többségük talán ma is, vagy lehet, hogy mindegyik maradt a szenátusban, hát csak egy harmadot választanak újjá. Ezek azért ezt nem felejtik el. És hogyha az amerikai szenátusban napirendre kerül, akár mondjuk, hogy a NATO alapokmányának valamiféle megváltoztatása, vagy egyszerűen csak, hogy hogyan reagálnak egy NATO-ból kilógó Magyarországra, tehát én nem garantálnám azt, hogy itten csodálatosan jó marad a viszony, vagy mondhatnánk, hogy megint a
magyar. De ugye sokan azt mondták, hogy annyira rossz volt. Hogy annyira rossz volt a viszony, hogy ennél már csak jobb lehet.
Egyrészt az is, és kétségtelen rövid távon biztos, hogy jelentősen javulni fog, verbálisan mindenképpen, kölcsönös, már láttuk ilyen gratulációk, stb. Én azt is el tudom képzelni, sőt örülnék neki, ha a kettős adóztatásról szóló egyezmény visszaállítanák, mert hát ez gazdaságnak is fontos érdek, főleg Magyarországnak, Amerikának nem sokat számít. De ahogy kézenfekvő, és ezt nem csak én mondom, hanem ezt a félvilág látja, hogy a kínai kérdés. Trumpban egy dolog biztos, és az nem fog megváltozni, hogy Kínát veszélyesnek tekinti, ellenfélnek tekinti, és igyekszik, hát nyilván nem legyőzni, hanem az a bizonyos containment, hogy például, hogy ne tudja Tajvant bekebelezni, és a szomszédai ellen ne tudjon tovább lépni.
És ugye itt Magyarország vonatkozása van,
Magyarországnak egy rövid időn belül választania kell Magyarországnak, a magyar külpolitikának, hogy Kína, vagy Peking, vagy Washington. És ebben szemben tényleg nem lehet jósolni, hogy mi lesz.
Pedig kérdeztem volna, hogy mit gondol.
Igen, hát hogy én csak azt tudom, hogy számomra evidens, és ez evidensnek kell, hogy legyen, hogy ha választani kell, akkor a nyugat, a demokrácia szemben a diktatúrával, és Washington akármilyen, akárki az elnök, Egyesült Államok, és nem Oroszország, és nem Kína.
Hát ez a végszó. Most itt tartunk. Köszönöm szépen, hogy helyre tettük, megelemeztük ezt a mostani helyzetet, de szerintem bármeddig tudnánk folytatni, és folytatjuk is, ígérem. Köszönöm szépen, hogy itt voltálunk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornákra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.